Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A nyugat-magyarországi asbesztszennyezés miatt a Magyar Tudományos Akadémia nemrég egésznapos konferenciát szervezett, ahol a kockázatbecsléstől a települések és a lakosság teendőig, a kockázatok csökkentéséig sok mindenről volt szó. A Szigma a Holnap Világa mai adásában Morvai Judit, a Szegedi Tudományegyetem Tüdőgyógyászati Klinika tanszékvezetője és a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Translációs Onkopulmonológiai Kutatócsoport vezetője, Azbeszt egy veszélyes örökség, az azbeszthez köthető betegségek klinikai kérdései című előadásának szerkesztett változatát hallják.
Ugye az azbeszt expozíciónak számos útja és módja lehet, nyilván nem meglepő a bányászoknál, vagy az Eternit gyári munkásoknál, de számomra is döbbenetes volt, amikor állítottam össze az előadást, hogy az 50-es években valóban azbesztből készítették a cigaretta filtert, mondván, hogy ezzel majd kevésbé lesz veszélyes a dohányzás. A másik döbbenetes volt számomra, hogy babaruhákat, gyerekruhákat készítettek azbesztből, mondván, hogy így majd nyugodtan tud a gyerek gyúlékony anyagokkal, gyufával játszani. Az azbesztnek az egészségkárosító hatását már az ókorban leírták. Plinius Secundus Krisztus után körülbelül 70-ben már észrevette, hogy az azbesztet feldolgozó rabszolgák légzőszervi panaszoktól szenvednek. Azután 1924-ben egy brit textilipari munkás halálát követően egy részletes boncolás történt, és ekkor igazolták az azbeszt okozta tüdő hegesedést. 1930 egy nagyon fontos dátum, egy brit jelentés egyértelműen összekapcsolta az azbeszt expozíciót a tüdőfibrózissal, pontosabban az azbesztózissal, és ettől kezdve az azbesztózis széles körben elfogadott foglalkozási betegség lett. Már 1930-ban felmerült a tüdőrák és az azbeszt közötti kapcsolat, és az 50-es években nagy epidemiológiai vizsgálatokat végezték, és igazolták, hogy az azbeszt expozíció valóban növeli a tüdőrák kockázatát. És nagyon híres Richard Dollnak a tanulmánya 1955-ből, ahol az azbesztgyári munkások körében jelentősen megemelkedett tüdőrák halálozást mutatott ki. 1960-ban Christopher Wagner és munkatársai tanulmányukban egyértelműen összekapcsolták a pleurális, tehát a mellhártyán kialakuló mezoteliómát a kék azbeszt expozícióval. És ettől kezdve a mezotelióma gyakorlatilag az azbeszt expozíció jelzőbetegségének számított. Mi történik az azbeszt belégzésekor? Ugye a rostok eljutnak a legkisebb légutakig. A nagyobb porszemcsékkel ellentétben az azbeszt rostok mélyen behatolnak a tüdőbe, és egészen az alveolusokig, a léghólyagocskákig el tudnak jutni, és akár a mellhártyát, a pleurát is el tudják érni. Ezt vagy direkt terjedéssel, vagy a nyirokrendszer segítségével érik el. És ahogy hallottuk, a szervezet próbál tiltakozni minden betolakodó ellen, és próbálja ezeket eltávolítani. A makrofágok, a falussejtek próbálják bekebelezni ezeket a rostokat. Igen ám, csak hogy nem tudják. A hosszú rostokat gyakran nem tudják teljesen körülvenni és lebontani, ezt úgy nevezik, hogy frusztrált fagocitózis. Tehát nem teljes, nem tökéletes, nem elimináló fagocitózis. És mindezek következtében egy tartós irritáció, egy tartós gyulladás fog kialakulni. A makrofágok, a falósejtek különféle gyulladásos anyagokat, gyulladásos citokineket, szabadgyököket és növekedési faktorokat bocsátanak ki, és ez az egész folyamat évtizedeken át fennmaradhat, mindaddig, amíg a rostok a szövetekben vannak. Ennek a tartós irritációnak, tartós gyulladásnak a következtében egy tartós kollagén lerakódás, majd tüdő hegesedés fog kialakulni. Ezek a tűszerű kristályok, ugye könnyen el tudjuk képzelni, hogy eljutnak a tüdő légutain keresztül egészen a léghólyagocskákig, és utána ott maradnak, onnan nem tudja a szervezet eltávolítani. És van ez a bizonyos asbestos body, az azbesztest, ami egy vastartalmú fehérje burokkal, rendszerint ferritinnel vagy hemosziderinnel bevont azbesztrost, és ez nagyon fontos, mert ezt ki tudjuk mutatni szövettani vizsgálatok során, akár scanning elektromikroszkóppal, akár pedig berlini kék reakció, ami a vastartalmú anyagokat mutatja ki, tehát láthatóak ezek a kék tűszerű kristályok ezzel a speciális festéssel és a hagyományos szövettani vizsgálat során ezeket ki tudjuk mutatni. Ha ezt kimutatjuk, egyértelmű, hogy azbeszt expozícióról van szó. Drámai adatok az azbeszthez köthető halálesetek. A WHO mérése szerint évente világviszonylatban több mint 200 ezer beteg hal meg azbeszt okozta betegségben. Hazánkban ez az arány körülbelül évente 200-300 beteg. Becslések vannak, nagyon pontos eredményeket szeretnénk majd látni a jövőben. A foglalkozási eredetű daganatos halálozásoknak körülbelül a 70%-a köthető azbeszt expozícióhoz. És akkor tekintsük át a tüdőgyógyászati vonatkozásokat. Milyen nem daganatos betegségek jöhetnek létre azbeszt expozíciót követően? Hát ugye az azbesztózis, ez a klasszikus azbeszt betegség. Ennek a tünetei a mellkas CT felvételen, ugye minden, ami ott fehér, kicsit ilyen grízes fehér, az már betegség. Sokkal sötétebbnek, homogénebbnek, feketéhez közelébbnek kéne lenni a tüdőnek normális esetben. Tehát ahogy a hegesedés elfoglalja a tüdő működő állományát, úgy alakul ki a betegekben a különféle tünet és panasz. Nehéz légzés jön létre, száraz ingerköhögés, és ugye a képalkotókon jól látjuk az eltéréseket. Csökkenni fog bizonyos légzésfunkciós érték, egy úgynevezett restrikciós légzészavar alakul ki, és természetesen a diffúzió, a különféle anyagoknak a tüdő és a véráram közti útja, az is károsodni fog, csökkenni fog a diffúziós kapacitás. Egy másik nagyon fontos eltérés az azbeszttel összefüggő leggyakoribb elváltozás, ez pedig a pleura plakkok. Ugye a pleura az a mellhártya, az azon kialakuló kis plakkokat nevezzük így. Ezek gyakorlatilag az azbeszt expozíció névjegyének is tarthatók. Általában tünetmentesek, nem nagy területet érintenek a mellhártyán, nem okoznak panaszt. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy nem premalignus elváltozások, ebből nem lesz daganat. Ez nem fog rossz irányba tovább fejlődni, csak ott van. Egy másik hasonló jellegű nem daganatos elváltozás, ez pedig a diffúz pleura fibrózis. Ugye itt már arról van szó, hogy az egész mellhártyán kialakulhatnak ezek a kötőszövetes elváltozások, összenövések, és ez már sajnos komoly problémát, panaszt okoz, funkcionálisan gátolja a tüdő működését. Úgy szoktam az orvostan hallgatóknak magyarázni, hogy a mellhártya megvastagodása miatt egy présbe kerül a tüdő, egy restrikció alakul ki, ezt tekintjük tehát restriktív légzészavarnak. És van még egy fontos eltérés, ez pedig a benignus pleuráris folyadékgyülem. Tehát itt arról van szó, hogy a mellhártya két lemeze között, ugye normálisan csak néhány csepp savós folyadék van, de ilyen esetben pedig akár több liter mellkasi folyadék szaporodhat föl a mellhártya két lemeze között. Ugye ezt természetesen le kell csapolni, hogy a beteg jól kapjon levegőt, el kell küldeni vizsgálatokra, de a probléma az, hogy ez újra és újra visszatermelődhet, akár éveken keresztül, és hát ez egyre nagyobb problémát, egyre több kellemetlenséget jelent a betegnek. És akkor nézzük a daganatos elváltozásokat. Ugye az azbeszt rostokról már nagyon sok mindent hallottunk, ezek közvetlenül is károsíthatják a DNS-t, zavarhatják a sejtosztódást, oxidatív stresszt idézhetnek elő, és ahogy említettem, egy tartós, krónikus gyulladást provokálnak és tartanak fenn. Ez a folyamat viszont nagyon lassú. Akár 20-50 évvel az expozíció után kialakulhat malignus betegség, tehát ezt mindenképpen nagyon fontos, hogy evidenciában tartsuk. Még tüdőrák esetében körülbelül a betegségnek a 2-5%-ában valószínűsíthető az azbesztnek a kóroki szerepe, ezzel szemben a mellhártyának a rosszindulatú daganata, tehát a pleurális malignus mezotelióma esetében 80-90%-ban az azbeszt a felelős ezért a betegségért. Csak röviden szeretnék a dohányzásról beszélni, mégis tüdőgyógyász, onkológus vagyok. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a dohányzás az ugye a toxikus anyagoknak a keletkezését fokozza. Tehát ha bejut egy anyag a szervezetbe, akkor ebből még toxikusabb, még károsabb anyag jöhet létre. A dohányzás emellett azokat a mechanizmusokat is károsítja, amelyek a detoxifikálásért felelősek. Tehát ha bejut a szervezetünkbe valami káros anyag, akkor a szervezet sok esetben ezt tudja méregteleníteni, detoxifikálni. Az erős dohányosok esetében ez csökkenni fog, ez a mechanizmus. És a dohányzás direkt módon is károsítja a DNS-nek a javító mechanizmusait, a DNS ripert. Amire felhívnám a figyelmet, az a következő. A dohányzás nagyon veszélyes. Napi egy csomag cigaretta elszívása hosszú éveken keresztül körülbelül 10-szeresére fokozza a dohányzás kialakulásának a rizikóját. A napi 2 csomag cigaretta elszívása éveken, évtizedeken keresztül akár 20-szorosára fokozza. De ha valaki dohányzik, és azbeszt expozíciónak van kitéve, akkor egy szinergista hatás jön létre, nem összeadódik, hanem 50-szeresére fokozódik a tüdőrák kialakulásának rizikója. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan szám, amit érdemes megjegyeznünk. Egy nagyon érdekes vizsgálat jelent meg a Nature-ben 2010-ben. Az történt, hogy kissejtes tüdőrákban, ez a tüdőráknak az egyik szövettani altípusa, kissejtes tüdőrákos betegnek a csontvelő áttétéből származó sejteket vizsgálták, és meghatározták a teljes genomot szekvenálással. És azt véleményezték a kutatók különféle számítások eredményeképpen, hogy körülbelül 15 szál cigaretta elszívását követően alakul ki egy mutáció. Tehát ha belegondolunk abban, hogy vannak olyan betegeim, akik napi 2 csomag cigarettát szívnak el 30-40 éven keresztül, van olyan, aki ennél többet, csak akkor nem tudom, hogy mikor vesz levegőt. Tehát el tudjuk képzelni, hogy mennyi mutáció halmozódik föl az élet során erős dohányos egyének vagy betegek szervezetében. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, ez a bizonyos Dol-Pito cikk sokszor idézik, hogy a dohányzást bármelyik pillanatban érdemes abba hagyni. De azzal azért tisztában kell lenni, hogy hosszú évek, akár évtizedek szükségesek ahhoz, hogy azt a fajta rizikó fokozódást, amit a dohányzás provokált, azt vissza tudjuk szorítani. És akkor térjünk rá a mezoteliómára. A malignus pleurális mezoteliómának ellentétben a tüdőrákkal a dohányzás önmagában nem kockázati tényezője. Ez egy olyan típusú daganat, amiben alapvetően alacsonyabb mutációs terhelés figyelhető meg, a dohányosoknál sokkal több a mutációs terhelés. Viszont nagyon fontos tudni, hogy itt főleg azok a gének, génszakaszok károsodnak, amik a tumor szupresszióért felelősek, tehát hogy ne alakuljon ki daganat, vagy ha már kialakult, akkor minél kevésbé okozzon további problémát. Mint említettem, a malignus mezotelióma esetében 80-90%-ban azbeszt expozíció van a háttérben, a latencia 20-50 év is lehet. Ez egy ritka, de rendkívül agresszív daganat. Hazánkban évente körülbelül 100 esettel számolhatunk, szemben az éves körülbelül 10 000 tüdőrákos esettel. Mikor gondoljunk arra klinikusként, orvosként, hogy a betegnél mezotelióma állhat fönt? Egy nagyon tipikus beteg, a 65-80 éves beteg, bár én megmondom őszintén, hogy bennem mindig az a kép él, amikor korábban még az Országos Korányintézet bronchológiai osztályán dolgozva nyerges Újfaluból érkezett egy beteg, 45-50 éves volt, egyre jobban fulladt, a mellkasröntgen alapján látható, hogy jelentős mennyiségű mellkasi folyadék figyelhető meg, több liter akár, ha megcsapoljuk ilyen véresen festenyzett a folyadék, akkor mindig attól tartottam, hogy a patológus bizony mezotelióma diagnózist fog felállítani, és ez valóban így volt az esetek döntő többségében. Tehát nehéz légzés, mellkasi fájdalom, mellkasi folyadékgyűlem és általános állapotromlás, amennyiben azbeszt expozíció van az anamnézisben, feltétlenül gondoljunk mezoteliómára. A képalkotók nagyon sokat segítenek, a mellkas CT-n ezeket az elváltozásokat látjuk leggyakrabban, vagy körkörösen az egész tüdőt körbeveszi ez a daganatos elváltozás, vagy pedig ilyen hát úgynevezett noduláris, csomós elváltozások figyelhetők meg a mellkas CT-n. Sok esetben a mediastinumnak, a gátorüregnek középen, ahol a nagyerek, a légcső, nyelőcső van, annak a mellhártyája is érintett, és amiért betettem a PET-CT-t, az az, hogy ez a vizsgálat, ugye ez egy funkcionális képalkotás, metabolikus aktivitást jelez, segít bennünket abban, hogy van-e távoli áttéte a betegnek, illetve abban is, hogyha mintát szeretnénk venni, akkor honnan vegyük a mintát. A mintavétel rendkívül fontos. Mintavétel nélkül nincsen diagnózis. A verifikáció, az a patológiai diagnózis felállítása, csak az a mezotelióma és csak az a tüdőrák, amire a patológus a mikroszkópos vizsgálat alapján azt mondja, hogy mezotelióma vagy tüdőrák. Sok esetben, ha megcsináljuk a mellkas csapolást, akkor citológiai sejtani vizsgálatra van lehetőség. Ez nem mindig elég a mezotelióma diagnózisának a felállításához. Éppen ezért ilyenkor például megkérjük Túróczi Kirizs Róbert kollégámat, aki kiváló korbiopsziás radiológus kollega, és akkor az a biopsziás tű, ami eljutott arra a pleura szakaszra, ahonnan a mintát szeretnénk venni. Ha ezzel se jutunk eredményre, akkor pedig a mellkassebész kollégákat kell megkérni, hogy egy pleuroszkópia segítségével, bekukucskálva a mellüregbe, ennek segítségével vegyenek szövettani mintát. A mezoteliómának három fő szövettani típusa van, az epiteloid mezotelióma a leggyakoribb, és biológiailag ez a legkedvezőbb biológiai viselkedésű. A szarkomatoid típus körülbelül 15% és a bifázisos pedig ennek a kettőnek a kombinációja. Fontos differenciáldiagnosztikai kérdés, hogy mezoteliómáról vagy egy más típusú daganatról van-e szó, ebben immunhisztokémiai vizsgálatok adnak nekünk segítséget. A másik kérdés, hogy mezotelióma, vagy csak egy reaktív, egy gyulladás miatt megváltozott mezotélsejtről van szó, itt pedig ugyancsak vagy immunhisztokémiai reakciókkal, vagy pedig speciális molekuláris genetikai vizsgálatokkal tudunk végső eredményt adni. Néhány szót szeretnék csak szólni a terápiás lehetőségekről. Mi a helyzet a műtéttel? Korábban nagyon nagy reményeket fűztek hozzá, és rendkívül heroikus műtétet végeztek a mellkassebészek. Én még emlékszem ezekre a nagy műtétekre, ahol a tüdőt, a mellhártyát, a szívburkot, tehát a perikardiumot és a rekeszizom egy részét is eltávolították. Sajnos a terápiás eredmények nem voltak olyan jók, úgyhogy ezt manapság már nem nagyon végzik. Ma inkább azt preferálják, hogy próbálják a tüdőt megtartani, és csak a beteg mellhártyát, a daganatos mellhártyát leválasztani. Ugye a probléma az, hogy magának ennek a betegségnek a biológiája nagyon veszélyes. Gyakorlatilag mikroszkóposan mindig túlterjed ez a daganat a látható határokon, és éppen ezért nem lehet mikroszkópikusan teljes mértékben eltávolítani. Mi a helyzet a sugárterápiával? Itt is korábban nagy reményeink voltak, de nem lett áttörés a sugárterápia. Miért nem? Mert a mezotelióm egy diffúz elváltozás a mellhártyán. Ahogy mutattam a CT felvételeket, sokszor az egész tüdőt körbeveszi. Ugye a tüdő és a szív az sugárérzékeny szervek, nem lehet az egész embert besugarazni. És éppen ezért gyógyító, kuratív sugárterápia nehezen alkalmazható. Manapság használunk sugárterápiát, de inkább a tünetek, panaszok enyhítése érdekében. A kemoterápia. Ugye ez a harmadik olyan daganat ellenes terápiás modalitás, amit bármely daganat esetében alkalmazunk, műtét, sugárterápia, szisztémás kezelés, kemoterápia. A régi standard a cisplatin pemetrexed volt, látható az 2003-ban közölt publikáció szerint a medián teljes túlélés 12,1 hónap. Ez már akkor sikernek számított, sajnos az onkológiában néha ezek ilyen nagyon megkérdőjelezhető sikerek. A MAPS vizsgálat ugyanakkor 2016-ban a Lancetben közölték, ott ehhez a két kemoterápiás szerhez hozzáadtak egy angiogenezis, egy érújdon képződés gátló készítményt, a bevacizumabot, az avastint, és ennek eredményeképpen 18,8 hónapra nőtt a medián túlélés. És manapság a nagy áttörés az pedig az immunterápia, a nivolumab, ipilimumab kettős immunterápiás gátlás eredményeképpen a medián túlélés érdemben nem változott. Nem ez benne a fantasztikus dolog, hanem az, hogy a betegeknek egy szűk része, 15-20%-a több éves túlélést mutat, és hát ez mindenképpen egy nagy áttörés. És végezetül néhány összefoglalót szeretnék csak önöknek útravalóul adni. Egyrészt a mezoteliómával kapcsolatos onkoterápia fejlődésével kapcsolatban amíg pár évtizeddel ezelőtt nagyon lassú volt ez a fejlődés, mostanra rendkívül begyorsult, főként az immunterápia, de én nagyon remélem, hogy mint ahogy a tüdőrákban megfigyelhetjük ezeket az új készítményeket, ugyanúgy mezoteliomában is lesz majd mRNA-s vakcina, CAR T-cell terápia, vagy egyénre szabott, betegre szabott immunterápia. Jövőbeli stratégiák, ezeknek egy része már a hétköznapi életünk részét képezi. Én személy szerint nagyon bízom benne, mert tüdőrákkal kapcsolatosan magunk is végzünk ilyenfajta kutatásokat jelenleg Utka pályázat segítségével, hogy talán vérből történő diagnosztika fogja majd segíteni a korai felismerést. Mindenképpen hangsúlyoznám klinikusként, hogy semmiképpen se szabad pánikolni, csak oda kell figyelni. És hát onkológusként azt mondom, hogy amilyen fejlődés látható, itt tényleg aki időt nyer, életet nyer. És mit vigyünk haza üzenetképpen, hogy ha betegnek mezoteliómája van, gondoljunk az aszbesztre. A latencia nagyon hosszú, a diagnózis kulcsa a szövettan, a gyors diagnózis életet menthet az immunterápiában. Továbbra is nagyon bízunk, a megelőzés rendkívül fontos, és én klinikusként azt gondolom, hogy ha jobban fel tudjuk térképezni országosan a helyzetet, esetleg egy regiszter segítségével, akkor többet fogunk tudni a betegeinknek segíteni. Csak egy kis mankó az aszbeszt szóval kapcsolatban, az anamnézis, a kórelőzmény fontos. Zéró dohányzás. Rendkívül nagy veszélynek teszi ki magát az, aki aszbeszt expozíció mellett dohányzik. A betegutakat javítani kell, az egyéni felelősség nagyon fontos, szakorvosi segítség elengedhetetlen, és természetesen a társadalmi összefogás nélkülözhetetlen. Köszönöm szépen a figyelmet!
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.